Az antropológia az emberről szóló tudomány, amely az embert és az emberi csoportokat minden vonatkozásában vizsgálja, mind a jelenben, mind a régmúltban. Az Antropolis Egyesület kiemelt céljai a globális egyenlőtlenségek és igazságtalanságok elleni küzdelem, valamint a kritikus globális állampolgári attitűd elfogadtatása szemléletformáló és oktatási tevékenységen keresztül. Nemrégiben szembe jött velem egy olyan kampány, ami az Antropolis Egyesületnek a kampánya, az idegengyűlölet ellen. Arra gondoltam, hogy szánjunk most időt arra is, hogy megismerjük ezt a szervezetet. Aki itt van velem, Nagy Balázs, az Antropolis Egyesület projektkoordinátora és trénere. Szia Balázs!
Jó estét mindenkinek, hello!
Jó, hogy ezt a két dolgot össze mostam?
Hát udvariasságból nem mondhatom azt, hogy nem.
Annyiban
nem indokolt az összemosás, hogy mi már az antropológiai tudománnyal nem foglalkozunk, tehát mi most már abszolút gyakorlattal foglalkozunk, nem kell ehhez antropológiai háttértudás, tehát ezt egy tanár, egy pszichológus, bárki, aki emberekkel foglalkozik, az el tudná végezni azt a munkát, amit most mi csinálunk. Tehát direkt az antropológiával már nincsen összefüggés.
A globális nevelés és a digitális történetmesélés, ez a két fő tevékenységetek. Ha jól értem, akkor ez egy iskola felnőtteknek, ahol egy picit talán újra tanulhatják az életet és a világhoz való viszonyt. Ez mennyire pontos így?
Annyiban pontosítanám, hogy ez iskola mindenkinek. Tehát nem felnőtteket célzunk, direkt foglalkozunk gyerekekkel is, tehát megyünk iskolákba, tartunk foglalkozást, illetve felnőtteknek is, elsősorban tanároknak. Tehát mi a fő tevékenységünk az, hogy az iskolai formális oktatást segítsük új módszerekkel feldobni. Az iskola ez egy nagyon lassan változó rendszer, ami még 19. századi elvek alapján, tehát a gyökerei azok a mai működésének is abból erednek, és hát a világ az meg baromi gyorsan változik, ezt gondolom mindenki érzékeli. Az iskola nem tud ilyen gyorsan változni, viszont az olyan kis civil szervezetek, mint amilyen mi is vagyunk, sokkal könnyebben tud új módszereket megmutatni, bevinni, amik segítenek felkészíteni a 21. századi kihívásokra. Tulajdonképpen ez a globális nevelés. És tehát, hogy válaszoljak az eredeti kérdésre, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt tartunk foglalkozást.
Próbálom elképzelni azokat, akik részt vesznek mondjuk az Antropolisnak egy-egy kurzusán, és hogy milyen szándékkal jelennek meg. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van, aki már nem találja a kapcsolódást a világhoz. Úgy kell ezt elképzelni, hogy valakinél a globális paranoia egyszerűen már úgy túlnőtt, hogy nem bír tovább közösség nélkül céltudatosan ezzel nem foglalkozni, vagy eddig nem kell eljutni ahhoz, hogy az Antropolisszal valaki így meg is kemelkedjen?
Nem kell eljutnia, általában nem is a célcsoportok keresnek meg minket, hanem mi keressük meg őket. Tehát azt mondani, hogy globális nevelés, azért nagyon kevés ember tudja, hogy az micsoda. Úgyhogy ilyen formán nincs is olyan, hogy mint a fodrásznál, hogy elment a hajam, és akkor elmegyek a szakemberhez, aki ebben segít, hanem mi keressük meg azokat az embereket, intézményeket, akiknek azt gondoljuk, hogy szüksége lehet erre a tudásra. Aki nagyon szorong a jövő miatt, annak pszichológushoz kell mennie. Mi persze, mi nem nyújtunk terápiát, de próbálunk segíteni, hogy ez a szorongás, ez elviselhető mértékű legyen. Az egy nagy tudományos kérdés tulajdonképpen, hogy jó-e az, hogyha a szorongás, tehát hogy vannak emberek, akik aggódnak nem kevesen, és a fiatalok között meg még többen, aggódnak mondjuk a klímaváltozás miatt, el fog veszni a bolygó úgy, mint ahogy eddig éltünk az elmúlt 500 évben, és ez bénítólag hat. Depressziósak lesznek. Tehát egy csomó olyan tünetet produkálnak, amit nem jó megélni. Az a jó, hogyha ezt a szorongást megszüntetjük, vagy az a jó, most a pszichológus kérdéseit teszem föl, az a jó, hogyha ezt megszüntetjük, és akkor éli a világát ugyanúgy, ahogy eddig, amiről tudjuk, hogy az az életmód nem fenntartható, mert az az életmód, ahogy eddig éltünk, az vezetett oda, hogy kezdjük, úgy néz ki, hogy kezdjük tönkretenni, lakhatatlanná, vagy élhetetlenné tenni a Földet. Tehát, hogy bizonyos szorongásszintre szükség van ahhoz, hogy föllépjen egy ilyen aggodalom, hogy ez így nem jó, változtatni kell. Viszont nem érhetjük, vagy ha ez a szorongásszint túlmegy azon, hogy cselekvőképes maradjon, akkor fölteszi a kezét, vagy bebújik a maga kis vackába, és nem történik semmi. Uh-huh. Tehát, hogy olyan ember, a célunk, hogy olyan generációkat segítsünk felnőni, akik tisztában vannak a nehézségekkel, azzal, hogy a Föld az milyen állapotban van, mindenféle értelemben, tehát környezeti, társadalmi, gazdasági értelemben, ezek összefüggenek. Tehát tisztában vannak azokkal, hogy mennyire rossz irányba menni látszunk jelenleg, viszont megtartják a cselekvőképességüket, és aktívan tenni akarnak. Tehát a módszereket, amiket mi az iskolába viszünk, azok egyszerre próbálják mutatni azt, hogy megértsük, hogy hogyan függenek össze a globális jelenségek, azok hogyan vezethetnek egy rossz irányba, és miért fontos, hogy ezért felismerve a saját felelősségünket tegyünk azért, hogy ez az irány megváltozzon.
Az iskolák alatt azt érted, hogy elmentek gimnáziumokba, általános iskolákba, befogadók?
Alapvetően igen. Tehát szerintem ez a szorongás, amiről beszéltünk, hogy mennyi ember érzi azt, hogy nem biztos, hogy jó irányba megyünk, ez a tanárokat ugyanúgy érinti. Tehát szerintem erre a témára egyre nagyobb az érzékenység. 20-valahány éve működünk. Az látszik, hogy mondjuk a klímaváltozás témája mondjuk 10 évvel ezelőtt az sokkal kevésbé rezonált, vagy szólalt meg, vagy visszhangzott a tanárok körében, vagy a célcsoport körében. Most már nem kell ezt annyira magyarázni, hogy miért tartjuk fontosnak, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát van fogadókészség, inkább idő az, ami kevés van. Tehát, hogy a NAT, az alaptanterv az annyira beszűkíti annak a lehetőségét, hogy alternatív, nem is annyira témák, mert a téma szerint megjelenik a NAT-ban is valamennyire a környezeti fenntarthatóság, de arra idő, tehát annyira sok információanyagot kell átadni, hogy nagyon kevés idő, nagyon kevés tanár tudja azt mondani, hogy na, én feláldozom a valamelyik biológia órámat például, hogy akkor gyertek ide, antropolisz, és akkor tartsatok egy 45 perces foglalkozást. Tehát inkább azt gondolom, hogy az idő az, ami megnehezíti az együttműködést, de a nyitottság az egyre inkább megvan.
Az idegengyűlölet elleni kampány, amit az előbb említettem, én arra kitérnék most egy kicsit, ha megengeded.
Persze.
Mert ugye most szerintem sok szempontból aktuális. Nem tudom, hogy az időzítés mennyire volt tudatos. Nyilvánvalóan ez régen aktuális kérdés, de ha kimegyünk az utcára, akkor már szinte csak külföldi vendégmunkások viszik a megrendelt kaját. És ez szerintem nagyon sokakban feszültséget szül, már csak azért is, mert van egy ilyen alapfélelem, hogy ezek az emberek azok, akik elveszik a munkánkat. Van összecsengés e között és a kampány aktualitása között?
Direkt összefüggés nincsen, de ugyanis egy ilyen kampány az egy része egy nagyobb projektünknek, ez egy 2 éves projekt, és itt visszakanyarodok ahhoz, hogy mi az, amit mi csinálunk. Tehát igazából ez a kampány, ez nem direktbe az idegengyűlölet ellen szól, hanem egy tankönyvet népszerűsít. Tehát készítettünk egy nemzetközi projekt keretén belül egy tanároknak szóló kézikönyvet, hogyha szeretnének a diszkriminációval, sztereotípiákkal, idegengyűlölettel foglalkozni, akkor legyen a kezükben egy olyan kiadvány, ami tartalmazza ennek a hátterét, a tudományos megközelítéseket, történelmi gyökereit, meg eszközöket, módszereket arra, hogy hogyan tartsál egy órát arról, hogy mit kezdjél a cigányokkal, az arabokkal, a feketékkel, bármi. Tehát, hogy igazából ezt azért hangsúlyozom, tehát, hogy mi az oktatás felől közelítjük ezeket a kérdéseket, és nem, ez a kampány se azt célozta, hogy ha emberek, hát ne gyűlöljük egymást, milyen rossz az, hogyha amellett, hogy persze jó, hogyha ez az üzenet ott van, de a vég, tehát a a termék, amit el akarunk adni, az ez a tankönyv, ami a tanárokat szólítja meg. Az, amit kérdezel, hát igen, tehát, hogy ennek nincs napi aktualitása. Nyilván, amióta beléptünk az EU-ba, és a határok nyitottak lettek, ez a probléma, vagy ez a kérdés, ez egyre élesebben vetődik föl. De ez nem csak Magyarországra igaz, nem csak Európára igaz, hanem ez egy globális jelenség.
Abszolút.
Tehát, hogy miért az utóbbi 10-15 évben lengett ki az inga, hogy most azt látjuk, hogy az idegen ellenesség az hogyan emelkedett egy ilyen mainstream politikai termékké.
Tehát könnyen érthető.
Könnyen érthető, de mindig is az volt, valamiért mégis volt egy olyan PC kultúra, ami nem engedte meg, hogy a politikusok olyan nyíltan beszéljenek, vagy olyan kontextusban beszéljenek az idegenekről, ahogy ezt most megtehetik. De az a kiadvány, amit ebben a kampányban mi népszerűsítünk, ez nem szűkíti le, vagy nem a célunk, hogy leszűkítsük különböző rasszokra, mert bárki lehet áldozata egy többségi támadásnak. Tehát egy kormánypárti szavazó is kerülhet olyan helyzetbe, amikor őt agyhalottnak nevezik, nem tudom, és nem akarok példákat hozni, tehát bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, hogy gyűlölettel találkozik, és egyiket se tudjuk, hogy mondjam, egyiket se tartjuk elfogadhatónak. Amellett, hogy én személy szerint megértem az embereknek a félelmeit az idegenségtől, a nosztalgiát, hogy milyen jó volt, amikor... Tehát,
amikor ez még nem volt.
Amikor ez még nem volt. Tehát, hogy azért volt, amikor 70-es években egy fekete bőrű ember Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokat szerzett arra, wow. hogy milyen ez az ország, akkor egy kuriózumnak számított. Aztán volt egy idő, amikor kezdtük megszokni, most meg van egy elég erős ellenérzés velük szemben, vagy a társadalom bizonyos részéről egy kifejezett ellenérzés van.
Ami az ellenérzés nagyon sokszor abból a félelemből fakad, amit azt táplál, hogy nem ismerjük. Tehát hogyan lehet jól kommunikálni valamiről, amit az emberek nem ismernek? Röviden, tömören és közérthetően.
Nem lehet. Hát ezt lehetne egyszerűen, akkor megoldódna a probléma. Ez egy összetett dolog. Tehát ebben nagyon sok minden érzelem, kultúra, hagyományok, történelem, sok minden keveredik ebben, és hogyha lenne egy ilyen varázsszerünk, akkor meg lehetne szüntetni az előítéleteket, a rasszizmust, a diszkriminációt, de ezt nem lehet egyszerűen megszüntetni. A sztereotípiákra szükségünk van, tehát a leegyszerűsítő gondolkodás, egyszerűen az ember úgy van megalkotva, vagy úgy lett összerakva, hogy szüksége van az információknak a szűrésére, mert annyira komplex a világ, hogy csak úgy tudjuk feldolgozni az információt, hogyha ilyen egységekbe szervezzük a minket érő ingereket, és azért a sztereotípiák azok segítenek abban, hogy eligazodjunk a világban. Viszont ha ezekhez a sztereotípiákhoz, amiknek van ténybeli alapja, érzelmek is kapcsolódnak, meg előítéletek, meg indulatok, akkor abból már egy veszélyes elegy keletkezhet.
De érzelmeket nagyon könnyen hozzá csatolnak.
Hát érzelmek, ezek kapcsolódnak hozzá, és könnyű persze ezeket manipulálni. Tehát röviden ezt nem lehet egy varázsszerrel megszüntetni. Fontos, hogy empátiát adjunk át. Az empátia sem egy könnyen tanulható dolog. Fontos, hogy tudás is legyen, amit mondtál.
Az empátia az vagy jön a családdal, vagy nincs?
Hát nyilván különböző érzékenységek vannak, de lehet érzékenyíteni. Tehát, hogy ezt lehet fejleszteni, ezt a készséget, és többek között erre is törekszünk. De az, amit kérdeztél, hogy itt elég tudni, valamit, nagyon kevés a tudásnak, még tudás mellett még egy csomó olyan komponens befolyásolja a viselkedésünket, amiket nem lehet ilyen egyik napról a másikra megváltoztatni. De az, hogyha ha párbeszédet kezdeményezünk, ha mutatunk más nézőpontokat, akkor azzal már lehet tompítani ezeknek a jelenségeknek az élét.
A digitális történetmesélésre céloztál? Ezzel a legutóbbi gondoltad?
Nem céloztam, de a digitális történetmesélés egy olyan eszköz, ami segíthet ebben. Annak, ahogy mi használjuk, leginkább az önismeret fejlesztésében van szerepe, és igen, akár, és akkor itt még egy komponens, hogyha az önismeretet behoztam, az is fontos, hogy magunkról tudjunk, hogy mik vagyunk, hogyan működünk én személy szerint, az én személyes történetem hogyan alakult, miért alakult úgy, ki vagyok én most, milyen előzmények kellettek ahhoz, hogy én az legyek, aki. Te is az előbb kérdezted, hogy a család, meg mit tudom én, tehát hogy ezek hogyan befolyásolják azt, aki vagyok. És a digitális történetmesélés, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy végig gondolja egy történetmesélő, ki ő honnan jött, merre tart.
Ha összegezni akarom, akkor az Antropolisznak a munkáját, a bennünket körülvevő világ megértése és megismerése, az lehet egy célja annak, aki titeket megkeres.
Abszolút. Ezt kiegészítenem azzal a hangsúllyal, hogy hogyan tehető ez fenntarthatóbbá, ez a világ. Tehát gazdasági, társadalmi, környezeti értelemben, mert azt látjuk, hogy elég erősen megkérdőjelezhető, hogy az az életmód, ahogy ma élünk, az fenntartható-e, fogunk tudni így élni, vagy nem, mik veszélyeztetik ezt az életmódot. Ha ilyen szempontból konzervatívak vagyunk, szeretnénk megőrizni azt a jólétet, most nem csak anyagi, hanem pszichés értelemben is, amik között élhetünk. Hogyan kell viselkednünk, hogy ez minél több embernek, de minél tovább fennmaradhasson. Akit ezek érdekelnek, ezek a kérdések, és aki módszereket szeretne ehhez, hogy ez hogyan adható tovább, iskolában például, vagy akár nem formális keretek között, az keressen meg minket.
Vannak objektív eredményeitek? Tehát minden iskolának még van egy alumni listája, ami azokból áll, akik elértek valamit.
Ez nagyon provokatívnak tűnik ez a kérdés.
Egyáltalán nem volt provokatív.
Tudom.
Semmi paranoid állapot ne kezdődjön ebből, vagy ne szülessen ebből.
Nem, csak
hanem
nagyon...
az, hogy igen, hogy egyáltalán, ha valaki 23 év alatt lehet, hogy történt már olyan, hogy azért, mert én az Antropoliszt hallgattam, vagy azért, mert én Antropolisz hallgató voltam, vagy mert egy kérdésemre találkoztam veletek, egy kérdésemre választ kaptam. A világban én most megtaláltam a helyem, úgy önazonos tudok lenni, és olyan feladatom van, ami számomra megfelelő, és hozzásegített engem az Antropoliszhez.
Kapunk pozitív visszajelzéseket, de az oktatásnak általában ez egy nagy módszertani kérdése, a hatékonyság. Tehát nyilván erre van iskolai szinten egy elfogadott értékelési rendszer, egyes vagy ötös, és a kettő között, ami van. Tehát ott a teljesítmény mérhető, de az, hogy ez mennyire hatékony, és ez, hogy ténylegesen hogyan befolyásolja egy embernek a működését hosszú távon, azért azt még mindig nem nagyon tudjuk, nem nagyon vannak erre módszerek. Úgyhogy általában pozitív visszajelzéseket kapunk így direktben, tehát hogyha valaki eljön egy foglalkozásunkra, akkor elsősorban is nagyon jól érzi magát. Tehát ez fontos, hogy ezekről a nehéz témákról ne egy ilyen magunkba fordult, depressziós
bölcsészek leülnek.
Igen, ilyen köldöknézős hangulat legyen, hanem játékosan a résztvevőink bevonásával dolgozzunk, tehát hogy a hangulat az jó szokott lenni, amit átadunk, azokról jó visszajelzéseink vannak, de az, hogy hosszú távon kiben hogy csapódik le egy adott foglalkozás, vagy egy adott témának a megismerése, azért az nem vagyok olyan bátor, hogy azt mondjam, hogy oké, megváltoztatjuk a világot. De közben meg egyébként hát ezt szeretnénk nyilván, egy négyfős civil szervezet, amit tehet a maga módján, ezért dolgozik, hogy jó irányba menjünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Nagy Balázsral, az Antropolis Egyesület projektkoordinátorával, trénerével beszélgettünk. Folytatódik a Szabad esés pár perc múlva.